Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Élőben közvetített felszólalást intézett a román parlament tagjaihoz tegnap este Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Zelenszky egyébként már több európai ország parlamentjében is felszólalt, vagy humanitárius, vagy katonai segítséget kérve országa számára. A román parlament előtt tartott beszéde elején bemutatta a törvényhozóknak a Kijev melletti Bucsa városában az orosz csapatok kivonulása után készített videófelvételeket, amelyeken utcán heverő civil holttestek, hátrakötött kezű, lelőtt emberek látszanak. Azt mondta, hogy a település több mint 300 egyszerű fegyvertelen lakosát kínozták meg, és végezték ki az orosz csapatok, egyeseket csak azért, mert ukrán nemzeti színű jelképeket találtak náluk. Tegyük hozzá, hogy Moszkva tagadja a népirtás vágyát, azt állítva az ukránok megrendezett felvételei ezek, amelyek célja a nemzetközi közvélemény Oroszország ellenhangolása. Műhold felvételek cáfolják azonban Oroszország azon állítását, miszerint a civileket az orosz katonák kivonulása után ölték volna meg Bucsában. Az ukrán elnök ugyanakkor azt is mondta, hogy a demokratikus világ bármely politikusának támogatnia kell Ukrajnát, és mindenkinek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az orosz hadsereg elszámoltatható legyen. Az Oroszország elleni szankciók kiterjesztését kérte, valamint Románia csatlakozását ezekhez. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, a román parlament előtt elmondott beszéde az egyik témája a mai naprakésznek. Dr. Novák Csaba Zoltán szenátor a vendégem, akit ma a II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem beiktatásának 315 éves évfordulóján a fejedelemről elnevezett katolikus iskola megalapítása érdekében tett erőfeszítéseiért díjazták. Erről is beszélgetünk, de Zelenszky elnök beszédével kezdünk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Marosvásári Rádió hallgatóit.
Oroszország teljes nemzetközi elszigetelését, a civilek ellen elkövetett atrocitások felelőseinek megbüntetését és Ukrajna hatékonyabb támogatását kérte a demokratikus országok vezetőitől tegnap a parlament előtt elmondott beszédében Volodymyr Zelenszky. Egyébként egy mesterien felépített beszédről van szó, leszámítva azt, hogy az ukrán elnök is emberből van. Egy percig úgy beszélt, hogy elmulasztotta bekapcsolni a mikrofonját. A technika ördöge őt is megtréfálja. A beszéd ugyanúgy szólt a honatyákhoz az én olvasatomban, mint a romániai átlagemberekhez, sőt, talán az átlagemberekhez még jobban próbált meg szólni Zelenszky, rájuk még jobban próbált hatni, tudva azt, hogy a politikum nem fog szembe menni a választóival, tehát ha a választókat Ukrajna mellé állítja, akkor a politikum is Ukrajna mellett fog állni. Egyébként a román politikum, ha jól érzékelem, igencsak Ukrajna mellett van, és Oroszország ellen van. De kezdjük előbb a beszéddel, szenátor. Hogyan értékeli ön?
Így van, ez egy bevett média fegyvere most az ukrán kormánynak és személy szerint Zelenszky elnöknek, kihasználva ezeket a lehetőségeket empátia növelő, empátiát irányító beszédekkel próbálja a közvéleményt, az európai közvéleményt ébren tartani, hát az érdeklődés fölkeltette, tehát végülis nem is kellett beszéd különösképpen hozzá, hisz a háborús események mindenképpen fölébresztették az európai lelkiismeretet, hogyha az szúnyók állt volna valamilyen okból kifolyólag. Próbálják igen életben tartani ezt az érdeklődést, hisz most már láthatjuk, hogy körülbelül 40 napja, nem is tudom, hogy jól számolom, de körülbelül több mint 40 napja tart ez a háború, nem különleges hadművelet, még egyszer hangsúlyozom, ez háború, és nagyon fontos Ukrajna számára egyrészt, hogy növelje a belső hátország moráját is, az elfoglalt vagy támadott területeken élő katonák, civilek moráját, és lényegében amiről ez a beszéd is szólt, az, hogy fönntartsa, akár esetleg erősítse az Ukrajnával szemben érzett empátiát, segítőkészséget Európában, és ez a beszéd ebbe a kategóriába illeszkedik be. Nagyon nem is kell a román politikumot mondjuk a választók részéről érkező nyomás alá vetni, hogyha Oroszországról van szó. A román politikai elit és hangsúlyozom kibővítve, hogy a román kulturális elit egy jelentős része, döntő többsége hagyományosan fogalmazunk úgy, hogy orosz ellenes, de inkább, hogyha finomabban akarnám fogalmazni, hogy nem orosz párti. Romániának is megvan az Oroszországgal való közös története, amelyből túl sok jó nem származott Románia számára, és ugye ott van a mai napig érzékeny, nyitott kérdés, ez a Moldova köztársaság kérdése, ahol körülbelül 2 millió román etnikumú, román anyanyelvű ember él, és ezért is ez egy érzékeny pont Románia számára, és nem utolsó sorban az a második nagyon fontos és nem elhanyagolható tényező, hogy Románia rendszerváltás után az Amerikai Egyesült Államokkal való stratégiai partnerségre helyezte a külpolitikáját, a külpolitikai orientációját, és ez a fajta orosz ellenesség, vagy az oroszokkal szembeni szkepticizmus, vagy fenntartások tökéletesen egybeesnek a mostani amerikai állásponttal. Tehát Romániában egyértelműen a politikai elit felsorakozott a háborút elítélők táborába, sőt, még aki figyelmesen követi a román politikai életet, még az a szélsőséges, populista, szedett-vedett eszmékből, gondolatokból táplálkozó párt sem állt ki egyértelműen, sőt, állásfoglalt egyértelműen az orosz invázió ellen, mint az AUR, úgyhogy a román közélet most jelen pillanatban ilyen állapotban van, és az Zelenszkij beszéde, az arra való reakciók pedig azt mutatják, hogy ez az érzelmi állapot, amely mindenképpen hozzájárul a stratégiai partnerséghez is, az továbbra is fennmaradjon.
Két kérdés is. Egyrészt említette ön itt a moldovai köztársaságot, egyébként Volodymyr Zelenszkij nagyon jól ráérzett erre is, különösebb ráérzés nem kell, tisztában van ő a romániai viszonyokkal. Azt mondta a beszédében, hogy Odesszától már csak egy lépés a moldovai köztársaság, tehát arra figyelmeztette a román politikumot, hogy az Ukrajna elleni háború az nem fog megállni Ukrajna határainál, és a következő ország, amit kiszemelt magának Oroszország, az a moldovai köztársaság.
Akár lehetne is, hogyha az orosz elnök és a hozzá hű, hát majdnem mindenki hű hozzá, médiumokban megjelenő megnyilvánulásokat nézzük, akkor arra is számíthatunk valóban, hisz Moldovát is mint régi ex-szovjet vagy orosz érdekeltségű területként emlegetik, és igen, ez egy valós veszély. Én azt gondolom, hogy most az orosz invázió elakadásával elhárult egy ideig ez a fajta közvetlen veszély, de amennyiben Ukrajna nagyon gyorsan kapitulált volna, akkor más helyzetről beszélnénk jelen pillanatban. Tehát az ukrán elnök igen, tehát szerintem jók a felkészítői is, tehát jók a mögötte álló szakemberek, tehát két érzékeny témát említett, amellyel Románia érzékenységét azért le lehet tesztelni. Az a Moldova köztársaságra leselkedő potenciális orosz veszély volt, a másik pedig megemlítette az Ukrajna területén belül, határain belül élő hát 400 és 500 ezer lélekszám közötti román kisebbséget, és ez szerintem, ez két olyan érzékeny pont volt, amelyre érzékeny Románia, a romániai közvélemény, és én azt gondolom, hogy ezt a labdát jól ütötte le, jól húzta le.
Arra számítottam, hogy három érzékeny pontot fog ön említeni. Én a harmadikat, a Ceausescu diktatúrát látom, mert hogy ugye azt is emlegette, és azt mondta, hogy a szabadságát 1989-ben véráldozattal kivívó román nép és a jelenleg oroszok ellen harcoló ukrán nép között megvan a közös pont, és egészen odáig ment egyébként Zelenszkij, kérdés számomra, hogy mennyire, mekkora túlzás van ebben, hogy most Európa szabadságáért harcolnak az ukránok.
Valamiért, tehát mindig, tehát közvetett módon mindenképpen, amikor egy elnyomott nemzet egy agresszorral háborúzik, akkor mindig, tehát hogy nagy szavaknak tűnik, de valahol képletesen ott van, hogy az egyetemes szabadságért is küzdenek. Gondoljunk bele abba, hogyha egy olyan történelmi precedenst teremtett Oroszország például Krím annexiójával és annektálásával, hogy azt elfogadjuk, akkor szemet hunyunk. Tehát ilyen típusú mozgások, amikor a világrend, van egy stabil világrend, nem azt mondom, hogy mindenkinek jó, tehát hogy mindig a világrendek úgy alakulnak ki, hogy vannak azoknak vesztesei is, de amikor egy stabil, több évtizede nemzetközi garanciákon alapuló világrend létezik, és akkor valaki önkényesen azt átlépi, akkor onnan egy dominó elindulhat. Tehát ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy csak visszaállítja az, ami jogos Oroszországnak. Ez is kérdéses, hogy mi jogos Oroszországnak. Én az emberiség több ezer éves történetéből még nem tudok olyat, de hogyha valaki tud, akkor javítson ki, amikor egy ilyen területszerző hadjárat megállt volna ilyen jogos követeléseknél. Tehát mondjak magyar példát, amikor mi úgymond jogosan, a mi is perspektívánkból jogosan, más perspektívából nem, visszaszereztük a II. Világháborúban Kárpátalját, a Felvidék egy részét, Délvidék egy részét, Erdély egy részét, meg tudtunk állni a jogosan visszaszerzett részeknél. Nem tudtunk megállni a jogosan visszaszerzett részeknél, mert a háború lendülete, a diktátorok nem is kérése, hanem követelése tovább vitte ezt, tehát nem a Donkanyarnál kellett szerintem harcolni a visszaszerzett elcsatolt területekért. De mondjuk egy román példát is, a románok meg tudtak állni Beszarábia határánál. Nem tudtak megállni Ogyesszánás valahol, mai ukrán és orosz területeken, és szintén a Donkanyarban harcoltak. Tehát nem látom, Hitler sem állt meg, tehát amikor a nyugati hatalmak engedték a Ruhrvidék demilitarizálását, majd engedték az Anschluss, tehát Ausztria elcsatolását, majd engedték a Csehszlovákia földarabolását, onnan tovább már nincs ahova engedni. Tehát mindig van a történetben, van egy határ, amit meghúzunk. És tehát az Ukrajna szétdarabolását, önkényes szétdarabolását sem engedheti meg magának a nemzetközi közvélemény, mert az egy olyan precedens teremt, amikor egyik állam akkor majd megerősödik, és akkor úgy gondolja, hogy ő akkor majd igazságot tesz. Ez még nem jelenti azt, hogy szemet hunyunk az ukrajnai kisebbségek helyzetén, az akkori, még Ukrajnához tartozó Krím félszigeten élő oroszok vagy tatárok helyzetén. Tehát a helyzet bonyolult, de most van egy nagyon fontos, akut háborús helyzet. Szerintem azt kell rendezni, és akkor utána jöhetnek a következő kérdések. Tehát még egyszer, nem elbagatelizálva az Ukrajnában élő kisebbségek kérdését, de én nem is emlékszem, hogy Zelenszky bármelyik más államhoz intézett beszédében említette volna ennyire explicit módon a kisebbségek rendezését. Tehát ez lehet egy új szelet, és ebbe kell kapaszkodni szerintem.
Nagyon világosak azok a történelmi párhuzamok, példák, amiket ön említ. Mégis azt látom, hogy a hazai lakosság szelektíven viszonyul a történelemhez, és nem ezekre az eseményekre mutat rá, hanem teljesen másokra, és azokból építkezve próbálja legitimálni a jelenlegi háborús helyzetet, és azt mondani, hogy igen, jogos az, amit Vlagyimir Putyin tesz. Van erre magyarázat?
Ezt érdemes szerintem alaposabban vizsgálni, és nem is az én tisztem most egyrészt úgymond politikai pozícióból vizsgálni. Szerintem ez megér komplexebb elemzéseket, szociológiai, politológiai, de akár történészek, egy ilyen multidisziplinális elemzést. Én mindenképpen szorgalmaznék is egy ilyet. Véleményem, meglátásaim vannak, ezeket nem a tudomány oltárán bizonyított tényként kezelem, hanem esetleg olyan ember meglátásain, aki évtizedek óta foglalkozik történelemmel, történelemkutatással, illetve jó néhány éve a politikában is van. Tehát, hogy ez egy komplex jelenség. Az első és legfontosabb dolog szerintem, hogy az indulatainkat kell mellőznünk. Ez számomra is egy fontos lecke volt, mert amikor az egész eseménysor kitört a háború, akkor egy nagyon erőteljes érzelmi implikációval vetettem bele magam a vitákba. Az álláspontom azóta sem változott. Agressziónak tartom, egy indokolatlan háborúnak. Ugyanakkor próbálni kell megérteni azokat a jelenségeket, amelyek ugye az emberekben lejátszódnak. Tehát én azt gondolom, hogy az erdélyi magyarok, vagy akár a kárpát-medencei magyarság döntő többsége nem háborúpárti, nem veszített el a humánumát. Szerintem egy értékválság van, amelyben ezek a közösségek úgy érzik, hogy talajt vesztettek, hogy azok az értékek, azok az régi érték, az a régi értékrend, amiben hiszünk, amelyek a társadalom alapjait adják, azok veszélybe forognak, és ezért könnyen manipulálható módon válhatunk akár indiferensekké egy háborús esemény során. De én azt gondolom, hogy minden, tehát Magyarországon is, Romániában is, amikor ténylegesen segítségadásra volt szükség, akkor a közösség nagyon sok tagja, szervezete helytállt becsülettel, és igen, van az online médiában egy jelentkező jelenség, amiről nagyon helyesen állapítottad meg, hogy ez egy létező dolog, amelyben az emberek akár indiferensen viszonyulnak a háborúhoz, vagy pedig legitimációt keresnek, hogy az ukrán nép megérdemelte a sorsát. Én azt gondolom, hogy kellő empátiával, megértéssel kell viszonyulnunk egymáshoz, újjal mutogatni, és még egyszer erős érzelmi implikációval belekerülni ebbe a polémiába nem vezet eredményhez, csak elmélyíti az árkokat. Én hiszek és bízom abban, hogy minden embertársunkban tehát a mélyén ott lapul a humánum is, tehát én most megközelítem világi, vagy akár vallásos szempontból is, a krisztusi alázat és szeretet mellett az egyetemes európai humánum, ember tisztelet, ember szeretet az ott kell, hogy legyen, és nekünk felelősségünk politikusoknak, közvéleményformáló, közéleti szereplőknek ezekről értelmesen, szépen és higgadtan beszélni, és akkor én hiszek abban, hogy innen van tovább út.
Már viszonyulásról beszélgetünk. Én azt tapasztalom, hogy egyféleképpen viszonyul a háborúhoz az erdélyi átlagemberek egy része, illetve a romániai románok egy része. A románok sokkal orosz ellenesebbek, mint az erdélyi magyarok. Ez minek a számlájára írható? A már említett Amerikához való közeledés számlájára, ami a kommunizmus megdöntése után kezdődött el?
Én arra gondolok, hogy az elit, tehát a mindenkori állami, politikai, kulturális elitnek a viszonyulása is meghatározó. Romániában sokkal karakánabb, sokkal explicitebb módon jelenik meg ez a dolog. Magyarországon ez árnyaltabban, nem ennyire egyértelműen van jelen. Volt egy elég szomorú előzménye is az ukrajnai háborúnak, a kárpátai magyar kisebbség helyzete. Magyarország mindig is érzékenyebben reagált a határon túli helyzetre, mint Románia, tehát amikor az Ukrajnában megjelent ez az inkriminált kisebbségi törvény, oktatási törvény, akkor én emlékszem, hogy már a parlamentben voltam, tehát a magyar külügy hangsúlyos, fajsúlyos lépéseket tett az ukrán féllel szembe, ezzel is mélyítve az Ukrajna és a Magyarország közötti viszony feszültségeit, míg Románia néhány nyilatkozattal beírta, a tanügyminisztériumnak is, ha jól tudom, akkor egyszer volt egy ilyen nyilatkozata, meg a parlamentnek is. Aztán meglátjuk, hogy melyik a járható út, ezt mindig a történelem mutatja meg, hogyha most a román segítségnyújtással Ukrajna olyan gesztusokat tesz, levonja a következtetéseket, amelyek hozzájárulnak az ottani román közösség életének jobbulásához, akkor azt kell mondjuk, hogy ez volt egy járható út. Én azt mondom még egyszer, hogy most háború van, az a háború mindent fölülír, amikor emberek, ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy emberek tucatjai hevernek kivégzés utáni állapotokban, rombolásban, akkor az elsődleges reakciónk, legyen az geostratégiai, vagy bármilyen típusú reakciónk, az kell legyen, hogy az agresszor álljon le, és a háború miatt is kialakult már erőpozíciókból, szerintem akkor innen már más alapokon is lehetne tárgyalni arról, hogy milyen kompromisszum szülessen, mert egyfajta kompromisszummal lehet szerintem ebből kilépni, ha nem, akkor Oroszországnak annyi potenciálja mindenképpen lesz az elkövetkezendő évtizedekben, hogy egy ilyen mély recessziót is jelentő konfliktusba fullassza Ukrajnát. Ha nem sikerült, igen, nem sikerült az első villámháborús terv, tehát az csődöt mondott, majd érdekes lesz, ha még megírjuk, hogy erről olvassunk ennek a kudarcnak az okairól. Viszont arra képes, hogy mély sebeket ejtve folytás alatt tartsa, és Ukrajna sem bírja még a földs a világ. Az, hogy a megmaradt kikötői blokkád alatt legyenek, illetve hogy az ország egynegyedét pedig földig rombolják.
Én azért kérdeztem a különböző viszonyulást, mert tegnap a román médiában megjelent egy publicisztika, a g4media.ro oldalon Dan Tapalago a szerzője ennek a véleménycikknek, amely egyértelműen arra hajaz, hogy az erdélyi magyarok lesznek azok, akik majd el fogják árulni Romániát az oroszoknak, és mindezt azért, mert Orbán Viktorra szavaztak az április 3-ai országgyűlési választáson, tehát a levélszavazatok nagyon nagy hányada az Orbán Viktorra ment, és a vérzője egészen odáig megy, hogy azt mondja, hogy egy mélyen orosz ellenes érzelmi országban, mint Románia, a magyarokat és az RMDSZ vezetőit ellenséges orosz ügynököknek fogják tekinteni.
Hát ez egy rendkívül feltüzelt publicisztika, hogy fogalmazzunk így, tehát ahhoz, hogy most jelzőkkel illessünk egy közösséget, mert eleve rossz kiindulási pont, hogy megbélyegzünk egy közösséget, tehát hogy mitől lenne az ötödik hadoszlop az erdélyi magyarság. Tehát hogy ez mindenképpen túlzás. Az RMDSZ...
Arra emlékeztető egyébként, hogy Orbán Viktor, tehát Dante Pellegá szerint Orbán Viktor egy revizionista diskurzust folytat, akárcsak Vladimirovics Putyin, és azt jelzi, hogy ezt Romániában egyáltalán nem nézik jó szemmel.
Hát akkor nézzük meg, hogy mit jelent a... Tehát, hogy kár, hogy nincs itt Dante Pellegá, hogy együtt vitázzunk erről, akár román nyelven. Tehát, hogy a revízió azt jelenti, hogy valamilyen helyzetnek a revíziója, az újranézése, újraelemzése, és annak az újra gondolása, hogyha osztásról van szó, akkor újraosztása, tehát valamit újra csinálni. Én nem hallottam Orbán Viktortól még olyan beszédet, többféle beszéd volt, belemehetnénk ebbe is, amelyben különböző kvázi politikai harcokat vizionált meg stb., de én még nem hallottam olyan sem tehát a külvilág számára sem belső körben elhangzott beszédet, ami arra vonatkozott volna, hogy Magyarország nem fogadja el, nem ért egyet a most kialakult, vagy a második világháború után kialakult európai határokkal. Tehát teljesen távol áll ilyen szempontból az összehasonlítás Putyinnal, hisz Putyin csapatai jelen pillanatban nem csak egy, hanem több ex-szovjet tagállamban állomásoznak, egyben most konkrétan harcolnak is, de hát nem olyan rég volt Grúziában. Ugye szinte az összes nem rég avatkoztak be egy másik tagállamba fegyveresen, úgyhogy segítették a fehér orosz rezsimet. Tehát a két világ között egy hatalmas különbség van. Ami Magyarország számára, tehát egyfajta ilyen jellegű véleményeknek ad teret, az a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok miatt is fennálló magyarországi tétovázás. A magyar gazdaság jelentős mértékben függ az orosz gáztól, az orosz nyersanyagtól. Szerintem ezeket az érzékenységeket is figyelembe kell venni. Közösen kellene az uniónak alternatívákat keresni, és amennyiben megvan az egérútja és megvan a lehetősége a magyar gazdaságnak, hogy ezt a függőségét csökkentse, onnan kezdve el lehet várni akár többet is, és amennyiben ez a fajta függőség megszűnik, vagy jelentős mértékben feloldódik, és a magyar külpolitika továbbra sem változik, akkor viszont joggal lehet ezt vagy amazt mondani, de még teljesen messzire állunk attól, hogy az erdélyi magyarságot 5. hadoszlopként kezeljük, viszont elmondtam azt egy másik rádióbeszélgetésemben is, és lám sajnos, hogy a dolgok igazolódnak.
Tehát a nemzetbiztonsági kockázatot.
Hogy így van, tehát, hogy itt most már a sajtóban is jelennek meg ilyen cikkek, akkor el tudjuk képzelni, hogy a különböző elemző szobákban is készülnek ilyen elemzések.
Ez ellen.
Hogy az erdélyi magyarság hány százaléka oroszpárti, vagy nem oroszpárti, illetve miért az? 1918-tól errefele minden kisebb-nagyobb történelmi időszakban felmerült ez a kérdés, ami most is felmerült, és lám, a rendszerváltás után alig kellett várnunk 20-25 évet, hogy újra akuttan felmerüljön. És ezt én el tudom mondani, hogy ez volt a két világháború között folyamatosan, ez volt, hogy az erdélyi magyar, mert nyilvánosan revizionista politikája volt Magyarországnak, tehát ezt így kell szemlélni. Tehát egyértelműen egy belbiztonsági kockázati tényezőként, felfokozott kockázati tényezőként tekintettek rá. Aztán ez történt a második világháború után a párizsi béketárgyalásokig. Jött egy rövid felszusszanás az 50-es évek sztálinizmusában, 56 után ismét hangsúlyosan ilyen tényezővé vált a magyarság. 60-as években már a csehszlovák megszállás alatt is, és a 80-as években pedig kollektív módon volt besorolva. És ezért mondom, hogy nem tanácsos, nem jó ezt a problémát ilyenfajta érzelmi túlfűtöttséggel, amire hivatkoztam a korábban is, kezelni, mert ez növeli azon román álláspont elmélyülését, miszerint lám, mi állambiztonsági tényezők vagyunk. Tehát ha a 60-as években készültek ilyen elemzések, és készültek, én olvastam többet is történészként, hogy melyik régió magyar lakosságának körülbelül mennyi aránya fogalmaz meg ilyen véleményeket, és ez tényezőként számított, akkor miért ne számítana most is, és most már nem kell különösképpen informátori hálózattal figyelni az embereket, mert saját maguk publikálják ezeket. Tehát én azt gondolom, hogy őrizzük meg az emberségünket, és őrizzük meg a racionalitást, és én azt tudom tanácsolni, hogy ezen kettős mérce egyensúlyával tudunk tovább menni és kilábalni ebből a helyzetből.
A RMDSZ-es politikusként kérdezem most, szenátorként, politikum a Bukarestben politizáló magyarok tudnak tenni annak érdekében, hogy meggyőzzék a román félt, hogy nem velünk van itt, nem mi vagyunk itt a kockázati tényező.
Igen, tudnak tenni a saját eszközeikkel, és tenniük is kell. Egyértelmű volt az RMDSZ üzenete március 15-én is, ahol egyértelműen a legtöbb kollégám elítélte a háborút, tehát én nem hiszem, hogy az RMDSZ-re rá lehet mondani azt, hogy háborúpárti lett volna, sem román, sem magyar szemszögből nézve, és tehát egyértelműen Bukarestben is tevékenykedő romániai magyar pártként, szervezetként a román külpolitikai, gazdasági szankciók, lépések mellett voltunk, és a retorikailag is egyértelmű, hogy háború ellenesek vagyunk.
Ezt rója fel az idézett szerző, hogy az RMDSZ nem határolódott el Budapest háborús álláspontjától.
Budapestnek sem volt olyan értelemben háborús álláspontja, tehát én nem tudok arról, hogy lett volna nagyon aktív háború ellenes álláspontja. Beszéltünk arról, hogy egy árnyaltabb viszonyrendszerben helyezkedik el a budapesti külpolitika. És szerintem az erdélyi magyaroktól nem kell azt elvárni, hogy Budapest nevében cselekedjenek. Az RMDSZ és a mi képviseletünk pedig azt gondolom megtette azt, amit meg kellett tennie.
Aztán, a Fiók hogy maga... szervezetet emlegetnek itt nagyon sokan a választások után a román médiában, ezért is a kérdés így.
Most választások után vagyunk egy picit föl-föl csigázódtak a kedélyek. Szerintem ez a kép sokkal árnyaltabb attól, hogy van egy stratégiai partnerség a magyar kormánnyal. Én nem gondolom, hogy azt kell mondani, hogy Fiók szervezetként működik az RMDSZ. Én azt gondolom, hogy elemezni kell az RMDSZ vagy más szervezetek tevékenységét is, hol milyen. A bukaresti tevékenységünket is meg lehet az RMDSZ-nek a törvényalkotói, törvényhozói kezdeményezéseit, hozzájárulásait tekintve. Én azt gondolom, hogy nagyon szervesen integrálódva van ez a munka a román politikai életbe. Mindig lehet jobbítani, vannak apróbb kivételek, kilengések, ugyanúgy, ahogy a Románia pro-nyugatos, vagy bármilyen életében is vannak apróbb kilengések. Szerintem egy olyan párt jelenléte, mint az AUR, ilyen mértékben, ilyen mennyiségben, ilyen minőségben, az mi lenne más, ha nem egy szégyenfolta. Tehát, hogy mindig vannak apróbb szégyenfoltok az életünkben. Ez a velejárója. A lényeg az, hogy a mainstream, az erdélyi magyar politikai élet fontosabb képviselői mit üzennek, mit tolmácsolnak, és szerintem ez a kiinduló pont.
Lezárandó ezt a témát, nyilván nem jósön, hanem politikus, de rálátása van a politikai eseményekre. Számít ön arra, hogy a választások lejártával, magyarországi választásokról beszélünk, változzon Orbán Viktornak a külpolitikája, és az a viszonyulás, amit tapasztaltunk, mert van, aki azt mondja, hogy minden, amit az elmúlt időszakban külpolitikai szempontból kijelentett Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter, az bentre üzent, a választóknak üzent, és ahogy lejár a kampány, itt változni fog minden.
Legalább három, de több tényezőtől is függ szerintem ez a kérdés. Egyrészt valóban lejártak a választások, most 4 évig egy több mint kényelmes többséggel kormányozhat a régi új magyar kormány, tehát ilyen jellegű mobilizációs kampány tematikájú mozgósításra egyelőre nincs szükség. Ez adhat egy biztosabb hátteret, mozgásteret a magyar bel- és külpolitikának. Kettő, beszéltem a magyar gazdaság érzékeny Achilles pontjáról, az orosz energiafüggőségről. Tehát világosan, ha látjuk és látni fogjuk azt, hogy Európa vagy a nyugati szövetségesek mit kínálnak, milyen alternatívákat, milyen járható utat, szerintem ez is lehet egy hívószó. És a másik pedig attól is függ, hogy a közeljövőben, és szerintem ilyen lépések már lesznek, mennyire fog ez a Nyugat és Oroszország, Kelet-Európa közötti vasfüggöny még merevebbé válni, a Nyugat milyen lépéseket fog tenni, és ez is ez is meg fogja határozni a tagállamok mozgásterét is. Tehát ilyen kérdések motoszkálnak az én fejemben, hogy lesz arra vonatkozó hatékony lépés, hogy minimalizálják az EU-s országok területén az orosz propagandát, mert erről is beszélhetnénk, tehát hogy ez lehetne egy külön beszélgetés témája, hogy hogyan van jelen, hogyan lopózik be az életünkbe, milyen úton, módon. Tehát, hogy lesz-e ilyen lépés, ami szintén egy erőteljes válasz sorozatot igényel az EU-s országoktól. Attól is függ, hogy ez az ukrajnai háború ugyan fog lezárulni, tehát hogy Oroszország mennyire fogja még inkább magára borítani az asztalt azzal, hogy úgy, ahogy itt a bucsai dolgot is említettük, hogy a kivonulás után, tehát egyszerűen a katonai kudarcokat leplezendő, vagy frusztrációkat feloldandó ilyen típusú vérengzésekbe vesz részt, mennyire fog ez a konfliktus elhúzódni, és innen kezdve aztán én azt gondolom, hogy elkövetkezhet egy olyan időszak, amikor sokkal hatékonyabb, merevebb, sokkal szorosabb EU-s együttműködés fog követelni az EU pontosan a fönnálló problémák miatt is. Ezek a tényezők szerintem mind-mind alakíthatják. Egy fél év után még okosabbak leszünk, és akkor meglátjuk, hogy innen merre mozdult el. Szerintem lesz elmozdulás.
Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy ebben a háborúban dől el, hogy a szabadság vagy a zsarnokság kerekedik felül. Vladimir Putyin azt mondta, hogy ez egy különleges katonai hadművelet, most már 40 akárhány napja zajlik, nem egy különleges katonai hadművelet, vagy ha különleges, akkor épp ebben áll a különlegessége, hogy ezek a szörnyűségek, ezek több mint egy hónapja tartanak, tarthatnak, és a nemzetközi közvélemény a szankciókat leszámítva, az Oroszországot elítélő kijelentéseket leszámítva nézi ezt a vérengzést, és nézi az ukránok szenvedését. Erről beszélgetni fogunk még itt a Marosvásárhelyi Rádióban. De most élesen témát váltunk, dr. Novák Csaba Zoltán szenátor a vendégem. Ma a második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem való beiktatásának 315 éves évfordulóján önt a fejedelemről elnevezett római katolikus iskola megalapítása érdekében tett erőfeszítéseiért díjazták. Hallgatóink emlékeznek arra, hogy egyáltalán nem ment könnyen ez az iskola alapítás, holott csak egy iskoláról van szó. Azt is mondhatnánk, hogy csak, és mondjam, nyilván ez az iskola, ez nagyon fontos az erdélyi magyar közösségnek, nagyon fontos a marosvásárhelyi magyarságnak. Miért volt olyan fontos gáncsolni ezt a román államnak?
Nem is a román állam gáncsolta szerintem, hanem a román állam nyújtotta közvetlen és közvetett eszközökkel egy olyan klik Marosvásárhelyről, amely igyekszem higgadtan fogalmazni, amely most a pozitív részét mondom az ő szemszögükből, amely attól félt, hogy veszélybe sodródhat az Unidea nevű közismerten jónak számító román középiskola, illetve, de ezektől a köröktől, néhány képviselőktől az sem állt távol, hogy már a 90-es évektől errefele minden olyan lépést gáncsoljanak, amely a magyar intézményes növekedést jelentette. Tehát én szerintem ezek a körök használták ki a jogi, DNA-s mindenféle lehetőségeket, és próbáltak határt szabni, mert hogyha mennyiben azt mondanánk, hogy a román állam ellenezte, akkor nem sikerült volna újra alakítani. Tehát én azt gondolom, hogy tárgyalások útján a kedvező időpontot megtalálva lehetett még egy szociáldemokrata kormánnyal is olyan egyességet kötni, hogy nem gördítenek akadályt, sőt, a minisztérium révén segítik az iskola újraalapítását. Tehát, hogy ez történt, ez rávilágít a több dologra is, hogy mennyire használható az a rendszer, amiben, az a jogi rendszer, amiben éltünk, vagy élünk, illetve, hogy beszéljünk a pozitív részeiről is, hogy kitartással, türelemmel, akár most nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de összefogással azért lehet eredményeket elérni. És én azt gondolom, hogy a marosvásárhelyi és marosmegyei magyar közösséget megilleti az, hogy legyen 4-5 jó minőségű oktatást nyújtó középiskolája. Nem kell több, nem kell kevesebb. Én azt gondolom, az igényeket ez kiszolgálja, és megtettünk mindent annak érdekében, hogy az iskola létrejöjjön és működjön, és hát a PER az, jól tudom, egy következő PER az holnap fog lezajlani Bukarestben, és amennyiben ez, ne adj Isten, nagyon negatív hatásokkal járna, akkor mindig lesz egy következő saklépés, és nem fogunk ebben megállni.
Hány álmatlan éjszakát okozott önnek a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium körüli birkózás? Van, aki azt mondja, hogy igazából Orbán Viktornak, a magyar kormánynak köszönhetjük ezt, hisz ugye volt az OECD tagság, és akkor Liviu Dragneával egyeztek meg, hogy Románia nem fog vétózni, Budapest nem fog vétózni, abban az esetben, ha a szociáldemokrata kormány abban az esetben, ha a kormány zöld utat ad az iskolának, vagy visszafogja azokat a hangokat, amelyekről beszéltünk?
Ez egy nagyon sok szereplős történet, és úgy, ahogy az LGT dal is mondja, hogy itt mindenkire szerep vár, aki implikálódott ebbe a történetbe, igen, mindenkire szerep vár, mindenkinek szerep jutott. Nem fontossági sorrendben mondom, a szülők kitartása, főleg azokat a szülőket emelném ki, akik megőrizték a higgadságokat, bíztak azokba a szereplőkbe, akik tovább kellett vigyék ezt az ügyet, és nem azokra a szülőkre gondolok, akik pánikkeltéssel vagy különböző más akciókkal, lehet, hogy jó szándékkal vezérelve, de sokszor többet ártottak az ügynek, mint amennyit segítettek. Tehát azok a higgadt szülőket, akik amikor kellett, akkor támogattak, amikor kellett, akkor hallgattak, amikor kellett, akkor beszéltek. A diákság, egy megriasztott, megijesztett diákság, az ilyen nehéz helyzetekben is többen jelentkeztek az iskolába, tehát hogy volt igény erre, az ő szerepüket is, a tanárok, pedagógusok szerepét is kiemelném, akik szintén vállalták, hogy ebbe az intézményben maradnak, akkor is, hogyha ennek a jövője bizonytalan. Tehát meg lehetett volna jeszteni egy közösséget, egy szülői, tanári, diák közösséget azzal, hogy lám-lám, ide ne iratkozzatok, vagy ne gyertek ide, mert ez az iskola ilyen ingatag talajra épül. Ők mind fontos szereplői. Szerintem az egyház is fontos szereplői, a nuncius is ide látogatott, tehát hogy volt egy egyházi akarás, egyházi lobby is. A kollégáim is a helyi önkormányzattól egészen a bukaresti parlamenti vagy minisztérium jelenlétig nagyon sokat, sokan tettek azért, hogy ez a dolog működjön. Igen, a magyar külpolitikának is köszönhető, hisz valóban, ahogy el is említetted, volt egy ilyen nyomásgyakorlás, volt egy ilyen hangsúlyos kérés, ami szintén nyomott alatba, és igen, nyomott alatban az is, hogy az akkori szociáldemokrata pártvezetés nem humanitárius jótékonykodásból, de belátva az akkori helyzetet, azt mondta, hogy rendben, akkor ebben lépünk. Az RMDS magas szintű vezetőjét is, aki tárgyalásos úton ezeket megoldotta. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a csomag így kerek, és így kell tekinteni ennek az iskolának a létrejöttére. Volt államtalan éjszakám sok, és voltak olyan helyzetek, amikor teljesen reménytelennek tűnt ez a dolog. 2016-ban, amikor a nagy politikába kerültem, akkor én ezt az ügyet megörököltem, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy a politikai jövőm is valamelyest függött ettől, hogy sikerül az első mandátum alatt ezt közös erővel kiverekedni, vagy nem, mert akkor a következő jelölésre egy nagy kudarccal jelentkezhettem volna, és az meg nem jó előjel.
Egyáltalán nem illendőségből, tényleg azért, mert érdekel, hogy Novák Csaba Zoltán szenátornak, történésznek mit jelent az a díj, amelyet II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmi beiktatásának 315 éves évfordulóján kapott az iskola alapítás érdekében tett erőfeszítésekért.
Én azt hiszem, hogy álszerény lennék, hogyha azt mondanám, hogy nem örülök, vagy hogy nem esik jól, nem örül az ember egy elismerésnek. Igen, örülök, és még egyszer köszönöm. Hangsúlyoztam, hogy dolgoztunk rajta többen is, és én azt remélem, hogy mindenki, aki ebben részt vett ilyen vagy olyan úton, módon részesül elismerésben, de nagyon jól látom az iskola taktikáját, hogy mindig minden évben egy a magyar, erdélyi magyar politikumból, egy a minisztérium vagy tanfigyelőség részéről, egyház részéről, most a sajtóképviselője is kapott díjat, elismerést, és látom, hogy az iskola figyel arra, hogy minden közegből érkezzen, úgyhogy még lesz, még a díjazítók listája az hosszú lehet. Örülök ennek, és hát azt számomra azt jelenti, minden, ami ünnep, számomra azt jelenti, hogy a hétköznapok szürke monotonitásából megálljunk egy percre, egy másik lelkiállapotba kerüljünk, és egymás iránt gesztus tegyünk, és én azt gondolom, hogy ez a gesztus egy odafigyelés volt az iskola vezetőségének részéről a mi munkánk irányába. Ezt jelenti, és egy örömteli dolog, mert ha ünneplünk, és ha én vagy más díjat kap, az azt jelenti, hogy, hogy az iskola működik, és az iskolának van egy értékrendje, és végülis ez volt a közös célunk, hogy, hogy ez az intézmény létrejöjjön. És arra is bíztattam őket ma a köszönő beszédemben, hogy most már a forma az adott, reméljük, hogy a bírósági ügyek sem veszélyeztetik, és innen kezdve még erőteljesebben lehet figyelni a tartalomra. Lévén egy katolikus liceumról van szó, mit kívánhatnék egyebet, mint hogy a Márton Ároni szellemiséget vigyék tovább. Szerintem ez laikus vagy hívő ember számára egyaránt kielégítendő, kielégítő eszmei csomag. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon teljes a maga nemében.
Mondjuk el azt, hogy említette ön a sajtóképviselőjét, a Népújság újságíróját, szerkesztőjét, Bodolai Gyöngyit díjazták ma a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium megalapítása érdekében tett erőfeszítésekért, mert igen, az újságíró is munkát végez azáltal, hogy beszámol, azáltal, hogy tájékoztat, azáltal, hogy ébren tartja a figyelmet, felhívja a figyelmet egy-egy ügyre. Zárásként, szenátor úr, ön a tanügyi bizottságnak a tagja a szenátusban. Mi jelenleg a legfontosabb, legégetőbb napirendi pont?
Hát nem az kellene, hogy legyen, amit most beharangozott a minisztérium, hogy 5 modul és félévi dolgozat.
Ami egyébként meg is jelent már a hivatalos közlönyben.
Ezt elmondom, ezt el is mondtam más médiumokban is, hogy semmiféle egyeztetés nem volt, nem hogy a parlamenti képviselette, hanem a koalíciós partnerekkel sem, legalábbis én nem tudok erről. Tehát nem ez kellene legyen az elsődleges dolog, hogy van valami, amiben hibák vannak, és akkor azt újra felosztjuk, és újra csomagoljuk, tehát attól még nem lesz jobb. Szerintem jelen pillanatban a meleg ebéd és a délutáni oktatás folyamatának elkezdése és lassú, lépésről lépésre történő érvénybe léptetése lenne a legaktuálisabb dolog. Próbálkozunk ezzel, lássuk, hogy mi lesz.
Egyébként ezt is évek óta halljuk, ez is évek óta a téma, csak hogy mégsem tud beindulni.
Pontosan.
Pénzkérdés, hozzáállás kérdés.
Pénzkérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e csoportosítani, átcsoportosítani költségvetési kereteket erre a folyamatra, mert szerintem ezt be lehetne indítani. A másik pedig van egy tehetetlenségi erő, ez a román politikai belső mozgásoknak is az eredménye, hogy amikor ilyen nagyon rendszer szintű nagy lépésekre lenne szükség, akkor mindig valahol ott a körforgásban elakad. Pedig, hogyha most nem, amikor ekkora többségű koalíció van, akkor nem tudom, hogy mikor lehetne ezt érvénybe léptetni.
Tehát egyrészt ekkora többségű koalíció, másrészt ott van a Románia nyakába szakadt helyreállítási tervből származó pénzösszeg is. Én nem néztem meg nyilván, hogy költheti-e az ország erre, vagy költhet-e abból a közel 30 milliárd euróból erre is, de hogy igen, valóban nagy szükség lenne a meleg ebéd biztosítására. Én a gyerekeimnek mondom el szinte naponta azt, hogy értsék meg, amikor hazahozzák az iskolából a tejet, és nem isszák meg, vagy ott van a keks, vagy kifli, amit kapnak, hogy igen, nagyon sok olyan gyerek van az országban, akinek az étel, az jelenti az ételt, és én örülök annak, hogy ezt viseli a szívén a politikum, vagy ezt is a szívén viseli a politikum. Dr. Novák Csaba Zoltán szenátornak köszönöm, hogy ma itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a meghívást.